Na mi a fene van mostanában a doxával? Egy eszmefuttatással készültem mára, hogy megnézzük, hogy egyébként mi is a doxa 2024-ben, és hogy mire is kell tőlük számítani. Az elmúlt évben már volt olyan piaci folyamat, amit nagyjából megjövendöltem, nyilván nem a kristálygömbömben néztem, hanem voltak háttérinformációim, és most is valami ilyesmi következik, úgyhogy ha szeretitek a doxát, szeretitek a múltját, és érdekel, hogy milyen lesz a jövője, akkor tartsatok velem a folytatásban. Ez most a podcast formátum, a teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. Sokak számára a doxa nem biztos, hogy feltétlenül azt jelenti, amit önmagának a márkának jelentenie kell. Nagyon sokan egyfajta ilyen nosztalgia hullámban vannak a doxával kapcsolatban, és ennek egyébként van a magyar popkultúrában beágyazottsága, és ez valahol benne van egyébként a kelet-európai néplélekben. Ennek ugye a történelmi okai azok, hogy a kelet-európai vasút fejlesztés kapcsán a doxa volt az óra, a doxától rendeltek különböző vasúti órákat a kelet-európai társaságok, és ezért a doxa jelentette azt, hogy ez valami nyugati, ez valami nagyon pontos dolog, és ezért van azóta is egyébként magának a márkának a nimbusza, és mindez van annak ellenére, hogy a doxa legalább háromszor tulajdonost váltott, és volt olyan kezekben, ahol nem hiszem, hogy feltétlenül jó volt, viszont most úgy gondolom, hogy egy tradicionális svájci óra készítő családnak a kezében van, ami jelen esetben ugye a Valka Groupként materializálódik ebben a formában. Na de ha volt a kezetekben manapság doxa katalógus, és mondjuk bementetek egy plázába, és megnéztétek a doxának a kínálatát, akkor valami elképesztő különbség van a kettő között. Ha megnéztétek a doxának a jelenlegi aktuális katalógusát, ez a 2024-2025-ös katalógus, ez egyébként nyilván év elején került ki, általában a legtöbb márka két éves katalógusokat szokott kiadni, úgyhogy ha megnézitek és átlapozzátok ezt a 189 oldalnyi katalógust, nagyon sok minden van benne, nagyon sok érdekesség van benne, és nagyon sok mindent meg lehet tudni a márkának a történetéről, a márkának a múltjáról, és egyébként a jelenéről is. Viszont, hogyha megnézitek a plázákban a polcokat, tök mást lehet látni. Tehát az, ami a plázák polcain van, azokból nagyrészt egyetlen egy darab sincs benne a doxának a katalógusában. Nem tudom, hogy ez egyébként feltűnt-e már nektek, vagy hogy gondolkodtatok-e azon, hogy ez miért is van. A tulajdonosi csoport, ugye a Valka Group, nem a márkából él. Tehát a Valka Group az ugye alapvetően a white labelingből él, és így a doxa az nem azt mondom feltétlenül, hogy lélegeztetőgépen van tartva, de hogy alapvetően igazából nem számít, nem ebből a márkából élnek, plusz az van, hogy a csoportnak a tulajdonosai pedig már sokadik generációs órások, és mintha ilyen kiégés lehetne rajta tapasztalni. Van egy csomó olyan márka egyébként, aki önmagában effektíve az innovációból él, őket meg kell nézni, teljesen más intenzitással és más mennyiségben adnak ki és jelentenek be újdonságokat, szemben mondjuk egyébként a doxával, aki évente kijön egy, kettő, három vagy ilyesmi mennyiségű újdonsággal, és azok sem biztos, hogy a valaha volt legütősebb megjelenések, úgyhogy ez szerintem önmagában is befolyásolja az, hogy hogyan állnak a tulajdonosok magához a márkához, mert ugye, mint mondtam, a Valka Group az egyrészt a white labelingből él, másrészt pedig más gyártók számára szállít egy csomó alkatrészt. Például egyébként nem titok, hogy a takhajereknek a tokokat és a szíjakat is a Valka Group gyártja. Legalábbis egy részüket biztos, egy másik részüket pedig egyébként a Römerú. És ez megint egy olyan dolog szerintem, ami egyáltalán nem köztudomású, viszont azért elég jól rávilágít a miértekre. Ez a csoport egyébként vezető white label gyártóként definiálja magát, és alapvetően semmi különbség nincs a Doxa SA és a Valka Group SA között. Mind a kettőnek a vezetője a Jan, akivel egyébként számtalan interjút lehet megnézni, és hogyha megnézitek bármelyik interjút a Jannal, ő folyamatosan arról beszél, hogy Doxa, Diver, Shark Hunter, Doxa 300 szab, Doxa 200 T-száb és hasonlók. Nyilvánvalóan a doxának elavulhatatlan érdemei vannak a búvárkodással kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban van ugye a francia búváros Jacques Cousteau történet, és természetesen ugye az amerikai Navy Seal-es Seal-up történet is, aminek a kapcsán ugye készültek a dekompressziós táblázatok, meg minden ilyesmi. Ezt a doxával foglalkozó a régi csatornámon lévő részt azt ide belinkelem, azt nézzétek meg, hogyha ez érdekes számotokra. És ugye a doxa az elmúlt 130 évből ezzel a vonallal foglalkozik ma jelenleg kiemelten a katalógusában, és azok a doxa órák, amiket egyébként a piacokon meg lehet szerezni, azok meg lényegében eltűntek. Tehát jelenleg, hogyha szeretnél egy elegáns doxa órát venni, egy olyat, ami mint a régi antimagnetikek, vagy ilyesmi, az csak ilyen bolha piacokon, illetve vintage-es retro órákkal foglalkozó shopokat tudod megkapni, az aktuális katalógusban semmi hasonló nincs. Plázákban a polcokat tök mást lehet látni. Konkrétan divatóra jellegű órák, úgy, hogy egyébként ezeknek az ára nem ritkán 2-300 ezer forint, és sokszor úgy érzem, hogy egyébként azok, akik bemennek valamelyik plázába, és ráböknek a polcokon egy D-trófeóra, egy D-sportra, egy D-kronóra, vagy bármire, és úgy gondolják, hogy most akkor vettem valamit, ami nagyon doxa. És természetesen ezek az órák eredetiek. Tehát nem az van, hogy a Doxa nevével valaki visszaél, és gyárt olyan dolgokat, amik nem szerepelnek a Doxának a katalógusában. Viszont ezzel szeretnék most visszautalni a Doxának a jelenére és a tulajdonosi körére. Ugye, ahogy mondtam, a Valka Group white label gyártó. Ez azt jelenti, hogy bárkinek lényegében legyártanak a világon szinte bármit, amit kérnek, kinézetre meg ilyesmire. És volt egy időszak, amikor a Doxának a tulajdonosváltása zajlott, ez most nézzük a 2000-es évek utáni részt, amikor ugye lényegében visszatértek ez az új családdal, és ugye ez volt ez a Jenny Family-s történet, hogy hozzájuk kerültek. És ekkor volt az, hogy a Doxának csak a szabvonala volt elérhető, és voltak olyan kereskedők, és ezeket most egyébként erősen idézőjelbe kell tenni, akik konkrétan Doxa névvel elkezdtek órákat gyártatni, viszont nem Svájcban, hanem különböző alternatív forrásokon keresztül, és ezt megelégelendő a márka, mondta azt, hogy jól van, értjük azt, amit ti szeretnétek, hogy legyenek ilyen klasszikus, mindennapi értelemben vett Doxák, és akkor felhasználva a csoportnak a gyártási képességeit, ezért gyártottak a saját gyárukban, a saját infrastruktúrájukon belül, Doxa márkájú, de egyébként divatóra kategóriás, vagy ilyen nagyon generikus kinézetű órákat, és ezeket lehet megtalálni jelenleg a plázáknak a polcain. Na de mi ezzel a probléma? A legtöbb esetben, és ha megnézitek a magyar kereskedőket, nagyon sokaknál látszik, hogy el van különítve az, hogy Doxa, és el van különítve az, hogy Doxa Sub. És ez egyébként nem véletlen, mert a gyártó, hogyha megnézitek mondjuk a Doxának a saját hivatalos oldalait, Doxa Europe-ot, Doxa Vachis.com-ot, Doxa.ch-t, sőt esetleg akár az ázsiai piacot is, ezek egyébként most már nem lehet sehol sem fellelni ezeket a divatóra kategóriás dolgokat. És ez azért van, mert ezzel a Doxa szeretne leszámolni. Ez hivatalosan még nincs kimondva, a kereskedők legjobb tudomásom szerint még nem kaptak leveleket a Doxától, hogy srácok, ezek így ki lesznek, úgyhogy ezeket így adjátok el, de az egyik regionális kereskedővel beszélgettem hosszabban, és ő azt mondta, hogy ezek egyébként is jelenleg főleg a lengyel és a magyar piacot érintik a régióban, a többi helyen nem igazán jellemző az, hogy ilyen pláza óra jellegű órák lennének a kollekcióban, és ezek vissza lesznek vonultatva a következő 2-3 évben. Én láttam olyan kereskedőket, akik elkezdték már ezeket az órákat akciózni, és láttam olyanokat is, akik elkezdték konkrétan tolni azt, hogy Doxa Premium, Doxa felső kategória, és hogy az embereknek legyen benne a tudatában az, hogy a Doxa nem a 200 ezer forintos kvarcórát jelenti, hanem a Doxa jelenti a 4-5-6-7-800 ezer forintos prémium búvárórákat, ami konkrétan a Doxának az egész vastag történelmére utal, és hogy ezeknek tényleg van kapcsolódása a múlthoz, ebben tényleg van tradíció, tényleg benne van a tudás, és tényleg benne van a minőség, és nem lehet összekeverni fogásra, vagy első ránézésre nagyjából semmivel. Persze vannak a Doxának is olyan kategóriái, ami ilyen nagyon vintage, és egyébként az ilyen 70-es évek világát idézi, ahol pedig kinézetre hasonlított az akkori óráknak nagyon sok zsáneréhez. Viszont az ikonikus 300 szám, ami ugye érkezik ezzel a csodálatos narancssárga számlappal, az úgy gondolom, hogy nagyjából összekeverhetetlen. Akkoriban ők voltak azok, az egyetlenek, akik ezzel a számlappal kijöttek, és ez is egyébként az egyik 60-as évekbeli fejlesztéshez kapcsolódik, hogy vizsgálták, hogy a víz alatt melyik óra számlap a legolvashatóbb, és úgy találták, hogy a narancssárga számlap az, ami egyébként a legolvashatóbbá teszi az órát víz alatt, úgyhogy ezért döntöttek úgy, hogy konkrétan narancssárga lesz ezeknek az óráknak a számlapja. Szóval szerintem ez a jövőre nézve azt jelenti, hogy a Doxa így tud önazonos lenni, hogy leveti azt a fajta irányvonalat, amit egyébként sajnálatosan az embereknek a az 50-70%-a is, főleg a Magyarország és a kelet-európai régióban azonosít a márkával. Tehát azonosítják ezt a régi, elegáns órás, antimagnetikus, vasutas órás vonalat, és egyébként a mai kollekciót, ami tényleg gyakorlatilag csak a retro láz hajt, meg az, hogy valaki tudja, hogy a Doxa név az jót jelent, ezért bemegy és megveszi az első Doxa feliratú órát, és ilyenkor meg egy kicsit így ez ilyen, hát most mondjam azt, hogy lábon lövése magának, mondhatom azt egyébként, mert szerintem árérték arányban azok a fajta kvarc doxák nem érnek egyszerűen annyit. Úgyhogy mi lesz itt? Hát konkrétan az van, hogy a doxa egyfelül pozícionálásba kezd, és az alsó szegmenseket a márkának, amit egyébként jelenleg ugye nem szerepelnek a katalógusban sem, ezeket konkrétan ki fogják szórni a következő 2-3 évben, illetve hát nekem ezt az információt, ezt mondjuk nagyjából tavasszal mondták, tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy lehet, hogy akkor ez most már csak 1,5-2 évet jelent. Az olcsóbb üzletekből szerintem ki fognak kerülni ezek az órák, tehát akik csak jobb hiány tartottak doxát, mert hogy ezt a 2-300 ezer forintos kategóriára lőttek maximum, azokból az üzletekből szerintem a doxa el fog fogyni, és ami után kiárulták, nyilván nem fogják oda tenni a 6-7-800 ezres búváróráikat, mert természetesen teljesen más közönség, és teljesen más a célközönség a doxának, de ezt egyébként számos gyártónak, számos márkájánál végignéztük, hogy az alacsony kategóriát elengedték, és elkezdték fölfelé pumpálni a különböző magasabb kategóriás vagy középkategóriás órákat. Így gyakorlatilag első vonalból vagy másodvonalból nézhetjük végig, ahogy ez a dolog megtörténik. Ez szerintem egyébként olyan szempontból jó, hogy tisztulást hoz abban, hogy az emberek világosan lássanak, hogy valójában mi is a doxa, és mi is az, amire csak rá van írva, hogy doxa, de igazából nem őrzi azokat a gyökereket, azokat a hagyományokat, nincs semmi fajta üzenete a múltból vagy a jövőre nézve, hanem konkrétan csak egy piaci igényeket kielégítő és maximálisan inkább csak kiszolgáló óra. Szóval a valódi vesztés igazából a doxának a női órái lesznek szerintem, mert hogy arra egyikre se alternatíva egy 43 mm-es narancssárga 200 g-os búváróra, úgyhogy sajnos ezt el kell engedni. Viszont így egyébként van lehetőség arra, hogy több emberhez eljusson, hogy doxának olyan órái vannak, amik mondjuk karbonból vannak, olyanok órái vannak, amik konkrétan úgy néznek ki, mintha egy Indiana Jones filmből jöttek volna ki elénk, hogy vannak a doxának egyébként aranyórái a mai napig, de búvárórák rose goldból, nagyon durva, tehát hogyha nem lapozgattam volna a katalógust, ez nekem egyébként őszintén nem volt meg, de egyáltalán nem véletlen, ezek úgy vannak árazva, hogy azért ezt tényleg csak azok veszik meg, akik konkrétan így nem tudnak már mit kezdeni önmagukkal, és hogy egyébként a doxában sokkal többféle szín van, akár mondjuk a 600 kategóriában, a 300 kategóriában, vagy gyakorlatilag bármely kategóriában, mint amire gondolnánk. Ugye én a korábban a Tiffany-s videóban egyszer elmondtam, hogy a doxának az aquamarinja volt az első olyan óra, ami elindította a modern Tiffany hullámot szerintem. Az aquamarin sokkal korábban volt, szerintem 2 évvel korábban volt, mint hogy kidobta volna az Oyster Perpetuából a Tiffany színű számlapos verzióját, úgyhogy szerintem erre egyébként egészen büszkék is lehetnek. És egyébként ez a folyamat még azoknak is jók lesz, akik így a végén, amikor majd a kereskedők tényleg elkezdik 20-30%-os vagy esetleg még nagyobb akcióval kiszórni ezeket az órákat, mert megszűnik majd az ellátás, azok egyébként bele tudnak majd ilyenkor nyúlni ilyen jó árérték arányú dolgokba, bár egyébként azokat én pont személyesen nem tartom egyébként olyan hatalmasan nagy dealnek. Szóval most ennyit szerettem volna arról, hogy mi is lesz a doxának a jövőre. Érdekel, hogy mit gondoltok, írjátok le kommentben, és találkozunk legközelebb.